ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Minden nő megcsúnyul valamit a hidegben, de a cselédek annyira megcsúnyulnak, hogy rongyai közt alig ismeri fel az, aki nyáron a melegben látta őket. Anna is megcsúnyult. Hullott a haja, egyre több gubanc maradt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni. Most érzett először fáradtságot, valami oly részek kimerültséget, hogy esténként, mikor elvégzett, nem is bírt mindjárt lefeküdni, hanem ide-oda járkált, karjait lóbálva, a vállára csapkodva ment a folyosóra, onnan vissza, benyitott a szobába, a szalomba. Vizini egyszer már az ágyból rá is szólt, hogy mit keres a sötétben. Anna összerezzent. Nem tudta, hogy mit keres. Azt se tudta, hogy mi van vele. Az úrfi már nem étkezett náluk, pedig meghívták, hogy jöjjön el, amikor akar. Minden vasárnap és ünnepnap hivatalos volt ebédre. Egyszer jött el. Utána még látta a tükörablakon át a kávéházban, valami hosszú ruddal a kezében egy zöld asztalra hajolva. Később nem látta többé. Amint múltak a napok, megfásult, elzsibbadt benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, már nincsen. Mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök jelenben él. Mint az a kutya, mely nem kap enni, és nem tudja, hogy mi bántja, és mégis folyton odavánszorog az üres ételes tájához. Körül szaglásza, és miután látja, hogy semmit se lát, csüggetten a vacka felé kullog, vissza-vissza sandítva. Egyszer este felé így áldogált fönn, a padlásfeljáró előtt bódultan üres kézzel. Jöjjön csak be, szólt föl hozzá Steffi, mutatok valamit. Egy rózsaszín ruhát mutatott, egy gyönyörű rózsaszín ruhát, melyet magának vart. Aztán az izgalomtól kipirulva elmondta a titkot, hogy nem sokára valami bál lesz, egy ünnepé. A nagyurak előtt 100 pár táncolja majd a körmagyart, csupa úrilány, ügyvédek, orvosok lányai, s őt is bevették a táncos nők közé. Most minden nap tánciskolába kell mennie, egy szigorú táncmester tanítja őket. Ehhez a szerencséhez pedig úgy jutott, hogy egy koronaőr udvarolt neki, ama hosszú délceg fiúk közül való, akiket a Krisztinában egyeneseknek neveznek, az ajánlotta be, az lesz a párja. Anna hallgatta, s ő boldog volt, hogy valaki akad, aki hallgatja. Utána többször föl is hívta magához, csalogatta a moziba. Csak jöjjön, majd ő befizet érte. Anna szabódott, hogy nincs ruhája, de végül elment. Ekkor látott először mozit. A vásznon autók cikáztak, valaki belepottyant a tóba, a gróf a grófnéval csókolódzott a kertben. Steffi a koronaőrrel beszélt. A koronaőr járt utána, de ő nem sokat törődött vele. Hadd szenvedjen, a férfiaknak nem árt, azok mind olyan komiszok. Közben magyarázta a képeket. Egy sovány moziszínészt különösen kedvelt, valahányszor feltűnt, megérintette Anna karját. Látja, ez az én zsánereim, a magas és halvány. Hát a magáé? Ő erre nem tudott mit felelni, mert azt sem értette, hogy mi az a zsánereim. Aztán zavarta a sok kép, a körülötte ülő közönség. Megköszönte Steffinek, de többet nem ment el. Nem ért rá. Úgy szólván egész nap fűtött. Náluk a fűtéssel volt a legtöbb baj. Vizé, kájái egytől egyig rosszul fűltek. Már reggel, a hósöprés után kezdődött. Gyertyával botorkált a pincébe. A pince mély volt, falai csöpögtek a víztől, pállott meleg csapott arcába. Megtöltötte szénnel a két kotlát, anélkül, hogy körül mert volna nézni. Patkányok jártak át az utcáról, a föld alatt alagutat váltak maguknak, cincogtak a farakások körül, azoktól félt. Reggeli előtt melegnek kellett lenni az ebédlőben. Rárakott a kályhára, fújta, legyezte a kötényével, de a tűz csak pislákolt, folytó füstöt terjesztett, tele lett vele a lakás. Mindig így ment ez, minden áldott nap, hol az egyik, hol a másik szobában. Vizini sokat bosszankodott. Miért nem hívja a kéményseprőt? Tegnap is itt volt. A bátori úr? Az. Akkor maga a hibás. Biztosan nem tesz rá elég aprófát. Bátori úr, Bátori Árpád, nemes ember, három erőnévvel, velük szemben lakott, ő söpört a Krisztinában. Többször megfordult házukban, golyózott, égette a kéményeket. Másnap a kályák megint csak füstöltek. Anna egyszer, hogy nem volt otthon asszonya, gondolt egyet, és lehívta. Azonnal jött. Mi baj már megint, Annuska? Nem még. Na, majd meggyógyítjuk. A falhoz támasztotta létráját, lerúgta lábáról papucsát, mezítláb ment a beteg kályhához. Annyit vacakolok, sopánkodott Anna. Ennyi, csóválta a fejét a kémény seprő, ennyi. S megszánta, mint egyik munkás a másik munkást. De nem törődött vele, csak a kályával. Rázogatta a rostéját, tapogatta az agyaktapasztást, majdnem beledugta fejét is, annyira kukucskát. Mindig visszacsapja a szél, magyarázta Anna. Várjon, szólt hirtelenül a kéményseprő. Hol az a padláskulcs? Bátori úr egy pillanat múlva kün volt a havas háztetőn. Izmosan, ügyesen mászott a szelemen felé, mint egy macska. Állt a kémény mellett a magasban a seprővel, fehérben a fekete, mint egy fekete kandúr. Valamit babrált a szélfogóval. Anna az udvarról fölfelé lesett. Mindjárt megnézzük, kiabált le Bátori úr a hangtompító hóban, hogy van-e most húzat. Már jött a padlás lépcsőn. Anna megkérdezte tőle. És nem félt ott?
Mitől félnék?
Együtt mentek a lakásba. A lány tüzet akart rakni. Hagyja, intette le a kéményseprő. Hatalmas kezével belenyúlt a még forró pörnyébe, kiszedte, maga gyújtott be egy lobogó újságpapírra. Guggon ülve figyelték, amint a lángok körülnyaldozták a kályhát, s az aprófa szikrákat szórva pattogott. Ennek égni kell, mondta Bátori úr, és fölállott. Egymás mellett várták meg, míg a faparás kipirul. A kéményseprő jócskán rátett a szénbőr, és értettő ehhez nem döglesztett el. Pár perc múlva hallották, hogy a szén ropog, megadta magát a tűznek. Oda tartották kezeiket. Langyos szellő fújdogált a kályhából. A vasajtóska tüzesedni kezdett. No, nevetett Bátori úr, s kormos arcából kivillantak a fogai. Mit mondtam? Köszönöm. Szívesen, Annuska kisasszony, máskor is. Csak szóljon át hozzám. Vizék mindhárom kéménye vidáman eregette füstjét a kénkő sárga égre. Bátori úr időnként érdeklődött. Ég? Ég. Azért. Muszáj is annak égni. Szerdán csúnya zivatar nyargalt végig a városon, bömbölt a szél, rázta a házat. Künn a vérmező úgy háborgott, mint a Balaton télen, mikor nem látni a partját. Vizinél a spiritisztályhoz ment. Anna a kályha előtt melegedett, hallgatta a vihart. Lassan lélegzettek az aranyparazsak, gyémánt hunyorgással omoltak össze. A kályha vasajtaja az öt piros szemével bámult rá. Most valaki halkan megkocintotta az ajtó kilincsét, mikor ajtót nyitott, látta, hogy a kéményseprő. Jaj, suttogta, de megijedtem. Csak nem tőlem. De. Miért? Olyan fekete. A kéményseprő ott állt a folyosón a szíjas fekete ruhájában, vállán a fekete kanállal, a fekete kötéllel. Hogy tud olyan fekete lenni? Mondta Anna az ijedelem és mosoly között. Mint az ördög. Na, tréfált Bátori úr, nem vagyunk mi olyan rosszak. Belépett, lánca csörgött a homályban. Nincsenek itthon? Kérdezte. Valamivel előrébb jött a konyhai lámpa fénykörébe. Nagy kék szemei voltak, egész valószínűtlenül nagyok, mint a színészeké, mikor aláfestik. Mit csinál? Kalácsot akarok sütni. Hát maga? Gondoltam, benézek. Csak a konyha küszöbén maradt állva. Anna egy tálba tette a kovászt, vajat, cukrot, sót. Leöntötte meleg tejjel. Lisztet szórt rá, kevergette. A kéményseprő nézte a munkáját, sokáig nézte, majd így szólt. Én is megyek már. Hova siet? Haza. Megnézem, otthon-e már a lány. Mindig elcsavarok. Mikor halt meg a felesége? 2 éve lesz, az őszön. Mi baja volt? sorvadása. Anna letette a fakanalat, eltűnődött, mint aki valami tartalmasat olvas, ami tele van élettel. Kellene melléje valaki, mondta a kéményseprő. Én nem bírok vele, egy asszony kellene. Kap maga, hány éves? 35. Nem öreg, meg jól is keres. És ajánlanak, most is, egy özvegyasszonyt, Erzsébeten. Van egy kis háza. No, lássa. Csak, hogy nekem nem kell. Ha magát ajánlanak, ne bolondozzon, vágott szavába kedvetlenül, minden kacérság nélkül, mert most nem jól esett, hogy dicsérik, mert most tudta, hogy nem szép. A kéményseprőt vonzotta valami. Lehet, hogy a lány szenvedése, a friss fájdalma, melyet a férfiak mindjárt megszimatolnak, az alázat és a kiszolgáltatottság, mely sokszor jobban tetszik nekik, mint maga a szépség. Oda dőlt az ajtó félfához. Megvárta, míg Anna a karácsot begyöngyöli a tepsibe. Akkor így szólt. No, megyek már. Most csak ugyan menjen, Bátori úr, mindjárt itt lesznek. Bátori úr nem sokat okoskodott. Egy ízben még találkozott vele véletlenül az utcán, megint mondogatta, csak úgy általánosan, hogy egy asszony kellene, egy asszony, aztán, amint dukál, ficsornéval megizentette, hogy szívesen feleségül venni Annát, ha hozzájönne. A házmesterné a lehető legbuzgóbban tette eleget megbizatásának. Beszélt a lánynak, hogy milyen szerencse, a világért se szalasszer. Dicsérte a kéményseprőt, aki józan, szorgalmas ember, nagyon jól bánt az első feleségével. Anna nem mondott nemet, csak gondolkozási időt kért. Bátori úr viszont arra kérette, jöjjön el egyszer, nézze meg a házatáját. Kimenős napján a vérmezőnél eléje jött, s fölvezette a lakásába, a negyedik emeletre egy udvari szobába. Hideg téli holdfény reszketett a jégvirágos ablakon, s ónosan halottasan világította meg alakjaikat, amikor a sötét szobába léptek. Távol állottak egymástól. Anna nyomban az ablakhoz sietett, s lefelé tekintett. Fölfedezte az ő házukat, megismert egy fát, arról az ablakát, s csodálkozott, hogy innen a magasból milyen kicsi. A kéményseprő meggyújtotta a petróleumlámpát, a falra akasztott az ablak mellé. Sok holmi volt itt. Két nagy szekrény, két ágy, ágynemükkel, mindennel, ami kell, egy dívány, egy konyakredenc, egy asztal. Bátori úr kinyitotta a szekrényeket, mutogatta az asszony fehér neműit, mely kimosva, mint egy érintetlenül álltak ott. Hat ink, három alsó szoknya, három háló rékli, egy piros himalája kendő. Nagy tisztelettel, becsüléssel beszélt vele. Annak gondolkozott, s valami bágyat kis öröm villant át rajta. Később hazajött a lány, mogorva, 14 éves fruska, csatakosan, kivágott cipőben. Az apja figyelmeztette, hogy köszönjön, mire köszönt, és a sarokba ült egy székre. Anna vacsorát főzött, paprikás krumplit, csöndesen megették, hárman. A kéményseprő lekísérte Annát, faggatta. Hát mit gondol? Még nem határoztam. Bátori úr hangsúlyozta, hogy neki nagyon sörgős a házasság. Anna ezt felelte. Most hagyjon, majd az ünnepek után. Ebben is maradtak. Ünnepek előtt, hogy legtöbb dolga volt, és a mákost meg a dióst készítette, beállított a bátyja, akit már 5 esztendeje nem látott, mert francia fogságba került. Egészen megemberesedett, bajusza is nőtt. Ostort tartott kezében, kocsival jött a pusztáról, valamit hozott az uraságnak. Megkérdezte, hogy van, s visszahajtatott a pusztára. A házban nagy karácsony volt. Előbb Drumáékhoz repült be az angyal, oda vitte a legtöbbet, a kisbabának. Steffi aranykarkötőórát kapott. Etel a moviszteréktől egy végvásznat. Náluk legutoljára gyújtották meg a karácsonyfát, moviszterék és Drumáék jelenlétében. A méltóságos asszony és a méltóságos úr megcsókolták egymást. Bizini az urát szivartárcával lepte meg, s ő, mint minden évben, 24 zsebkendőt vett a feleségének. Anna ajándékát a méltóságos asszony nyújtotta át, sejempapírba volt csomagolva. Lélekmelegítőt kapott. Egy barna, tartós, kötött lélekmelegítőt, hogy meg ne fázzék a hósöprésnél. Amint kibontotta a viaszgyertyák fényénél, Trumáné meglökte Movisternét.
Ezt a lélekmelegítőt ismerte. Katica kapta, viselte is. Aztán, mikor elment, visszadobtam. Viziék három király napján Tatáréktól jöttek egy nagy politikai ozsonnáról, melyen két miniszter is részt vett. Az az, hogy mikor a konyha ajtaja elé ért, hirtelenül megállott. Benne a konyhában egy idegen volt. Egy férfi, akit nem ismert. Ott ült az asztalnál, s mellette, elég messze tőle, Anna. Láttára az ismeretlen férfi illemtudóan fölkelt és köszönt. Jó estét kívánunk! Most jobban lehetett őt látni, mert a lámpa megvilágította halovány arcát és szőke sejmes haját. Világos szürke ruhát viselt, hosszú nyakkendőt. Viziné csak fürkészte, egyre bizalmatlanabbul magában tanakodva. Nem tetszik megismerni, mondta a férfi, nem kellemetlen bariton hangján is mosolygott. A kéményseprő. Á, maga az! Nézze, meg sem ismertem. Így még nem is láttam. Jó estét, bátori úr, jó estét. A hivatlan vendég nem sokáig alkalmatlankodott. Megvártam, míg a ház úrnője bemegy, kicsit késlekedett, hogy ne legyen az a színezete, mint a szöknék, aztán csöndesen távozott. Viziné szeméről most hullott le a hályog. Révedezve csóválgatta fejét. Erre nem is gondolt. Nem gondolt arra, hogy Annának máshoz is köze van. Máshoz is köze lehet az ő Annájának. És egy akárki egyszerűen beülhet hozzá. Az egész olyan kellemetlen volt, és tapintatlan. Valósággal nyílt jogbitorlás. Olyan forma, mintha a kéményseprőt az ő fehér díványán találta volna a hálóban, és ott kedélyesen pipázott volna. A szemtelenség fölháborította, de nem szólt semmit. Lassan hozakodott elő. Mondja, Anna, hát magához jár ez? Néha benéz. Mi az, hogy néha? Tehát nem is először? Máskor is itt volt már? Máskor is. Hányszor? Olykor. Ezt nem szeretem, nagyon jól tudja. Egy idegen férfi az én házamban, sehol a világon nem szokás ilyesmi. Ő jön, nem kergethetem ki. De az nem úgy van, kérem. Tőlem akár otthon is maradhat. Hát akkor miért nem mondja meg neki? Mondja meg! Nem bírom, méltóságos asszony. Na, akkor majd megmondom én. Magának más dolga van. Tessék megmondani. Nekem igazán mindegy.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 13. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Viziné beszélt a kéményseprővel, az nem mutatkozott többet, de a dolog ezzel közel sem volt rendben. Amíg főztek, folyton rágta a lány fülét. Udvarult magának? Beszélgetett. Telebeszélte a fejét, meg akarta bolondítani. Hol a vaj, méltóságos asszony? Ott az ablakban, fiam. Vigyázzon, Anna, nagyon vigyázzon. Csak megzavarja. És miket mondott? Egyszer azt mondta, kezdte, de a vízvezetékhez ment, a csuporba vizet engedett, úgyhogy Viziné nem hallotta, mit beszél. Szóval mit mondott? Ballatta, miután Anna a csuprot a tűzhelyre tette. Azt mondta, hogy nincs senkije. Más nem? Meg, hogy egy asszony kellene. Érdekes. És mit felelt rá? Semmit. Okosan tette. Nevetséges. Nem magának való ez. Anna igazat adott neki nyíltan is, belül a lelkében is, de mihelyt nem hallotta érveit, megtántorodott.
Az újság, hogy Annának valami kérőféléje akadt, nem maradt titokban. Megtudta az egész ház, s a lakókat két pártra szakította. Bátori úr gondoskodott arról, hogy távol létében hátvédeket teremtsen magának, és megdolgozza a közvéleményt. Mindenekelőtt a Cserédekre támaszkodott. Picsorné, akinek ígért valamit, ha Annát megszerzi, föltétlen híve volt. Ő nyerte meg az ügynek Steffit is, aki biztatkatta Annát, hogy legyen esze, ne válogasson, különben úgy jár, mint ő, aki 32 éves korában is szolgálni kénytelen. Etel, a moviszterék örege teljére, egészen átkötélnek. Elismerte, hogy szép dolog lenne, de nevetett, hogy minek egy Cserédnek férjhez menni, addig boldog, amíg lány. Drumáék határozottan a házasság ellen foglaltak állást. Moviszterné semleges jó indulattal tekintett az események elé. Ezek minden nap kioktatták. Az egyik arra figyelmeztette, hogy siessen, a másik, hogy a világért se hamalkodja el, még ráér. Anna annyi tanácsot kapott, hogy belekábult, és mikor számot vetett magából, hogy hányadán is áll, legjobban szerette volna, ha békén elhagynák, vagy ők maguk határoznának, akárhogy. Utálta az egészet. Mindig azoknak a pártján volt, akikkel legutoljára beszélt. Nem lehetett tudni, hogy mi ütött hozzá, hogy kivel beszélt utoljára, kivel nem, hogy az egymásnak ellentmondó tanácsok zavarában kikre hallgatott. Egy napon azonban mégis ez történt. Anna krumplihámozás közben nyugodtan és egyszerűen közölte asszonyával, hogy keressen másik lányt, ő férjhez fog menni, minél előbb, mielőtt az új Cserét helybe áll, ha lehet már most, 15-én szeretne, ha nem lehet, akkor legfeljebb elsőjéig várhat. A fölmondás nem volt rideg, de hivatalos. Vizéné most egy szóval se próbálta lebeszélni, tudomásul vette, épp olyan hivatalosan. Végignézte, mint egy idegent, s fejét büszkén fölemelve kiment a konyhából. Ez a csapás nem jött váratlanul, hisz már hetek óta feje fölött lebegett, de talán annál rettenetesebb volt. Anna 6. hónapja szolgált nála, addig, ameddig egyetlen cselédje sem. Úgy hozzászokott, hogy el sem tudott helyette képzelni más senkit, se jobbat, se rosszabbat. Nem is nézett új lány után. Az első izgalom után átadta magát valami fatális tétlenségnek, valami tártalan bizakodásnak, melyben a spiritistáknál csak megerősítették. Ott burkolt formában megkérdezte a szellemét, az ő áldott védő szellemét, hogy mit cselekedjék. Attól azt a választ kapta, hogy az, amitől tart, semmi esetre sem fog bekövetkezni, de most nagyon keménynek kell mutatkoznia. Ebben meg is nyugodott. Közben azonban beteg lett. Az ura egy délben az ágyban találta, feküdt az elsötétített hálószobában, jeges borogatással a fején, s egy orvosságos üvegből tormaszeszt szagolgatott. Az ő betegsége, mely kisebb-nagyobb időközökben visszatért, rendszerint roham alakjában jelentkezett. Hirtelen minden ok nélkül síró görcs fogta el, megfájdult a feje, csillapíthatatlan fejfájás kínoszta órákig, míg az ideges gyomor hányás által nem könnyített magán, akkor a fejfájás is lassanként megszűnt. Ezt az orvosok hisztériának nevezték, de tenni semmit se tudtak ellene. Vizi nem is üdvözölte, egy rosszalló pillantást vetett rá, aztán hátat fordított. Feleségének a betegsége mindig inkább bosszantotta, mint megijesztette. Személyes értésnek tekintette, hogy beteg ismer lenni. Délután a beteg állapota rosszabbodott, nyögött, jajgatott, csapkodta a kezeit, aztán nagy sokára hányni kezdett. Anna jött-ment a lavórral. A doktor csak rendelő órája után érkezett. Unottan akasztotta föl téli kabátját, s bement a betegszobába, már felöltve nyájas társadalmi arcát. Meggyújtotta a hálószekrényen álló kis villanylámpát, mire a beteg panaszkodott, hogy nem bírja el a fényt, és a körötte levő sok zsebkendő egyikét szemére szorította. Moviszter mindenek előtt azt tanácsolta, nyissanak egy ablakrést, mert nagyon füllett a levegő. Vizi az ágy fejénél állt, intézkedésre készen. Angyalnak nevezte feleségét a leánykori nevén, mint mindig, mikor idegen volt jelen, és érdeklődött, hogy léte felül. Az orvos pirongatta a betegét, kezébe vette a kezét, sokáig ott tartogatta, anélkül, hogy valamit szólna. Megolvasta érlökését, meg is hőmérőzte, bólintott, hogy nincs láz, minden rendben. Aztán, hogy valamit tegyen, az általános vizsgálatra tért. Föltakarta a testet, és nézte. Ismerte ezt a testet, akár a hanguló, az zongorát, melyet gyakran hangol, minden kalapácsát és billentyűjét. De tudta, hogy a gép maga még nem minden, s ahhoz, hogy a kalapácsok és billentyűk összejátszásából valami igaz keletkezzék, valami élet és zene, más egyéb is kell. mert ez a tapintható, önmagába zárt valami a körötte levő nagy mindenségben nincs egészen elszigetelve, amint látszik. Nincs egészen egyedül és idegenül, hanem össze van kötve égen és földön mindazzal, ami él. Kiábrándultan fogott hozzá a formasághoz, melyet már annyiszor hiába csinált végig életében. Nyomogatta a gyomrot, a beleket, felültette a pácienst, szépen megkérte, hogy sóhajtson, hallgatta a tüdejét, kikopogtatta a szívtompulatot, s udvariasan megköszönt mindent. A férje vizsgálat alatt lélegzetét is visszatartotta, hogy ezzel az orvos munkáját mint egy elősegítse, és folyton arra várt, hogy a doktor, aki felesége fölött hajladozott, egyszerre fölkiált, hogy ebben a pillanatban végre megtalálta az igazi bajt. Movister ellenben így szólt.
Én semmit se találok.
Nem a gyomra?
Ott nincsen.
A tüdeje? Az teljesen tiszta. És a szíve?
Kitűnő szíve van.
Mit tegyék?
Ami ízlik.
Egy kis könnyű becsinált levest segítette Vizi.
Azt is.
Nem is fel valamit?
Fölírhatok, mondta Movister szórakozottan.
Fel is írt valamit. Vizi buzgolkodott. Rögtön elküldetek érte.
Nem olyan sürgős.
Movister a receptet a betegnek adta. Ebből 10 csöppet méltóztassék majd bevenni egy kocka cukorral. 15-öt is bevehet, ha nyugtalan, de csak akkor. Inkább sokat pihenni, szórakozni.
Fáj még a feje?
Na, már nem is fáj.
Mondtam, nincs semmi baja.
Kezet nyújtott, hogy elbúcsúzzék. Az a baja, szólt Víz is feleségére pillantott. Angyal, beárulhatlak. Kérlek, az a baja, hogy örökké idegeskedik. Fölmondott a cserédje, férjhez megy.
Úgy, szólt Movister.
Ezzel izgatja magát már egy hete. Nem alszik.
No, csak nem komolyan, kérdezte az orvos.
Bizony nem valami kellemes az, mondta Vizini rekedten. Betanítottam, és most egyszerre itt hagy.
Hát ez így szokott lenni.
Mert hálátlanok, mert nincs semmi belátásuk. Egy fél esztendeig fáradtam, vesződtem vele. Érdemes volt?
Nézze, méltóságos asszonyom, nekem van egy páciensem, 76 éves, és most kezd angolul tanulni. Mire megtanult, talán már meg is hal.
Vagy mondjuk, hogy nem hal meg egyhamar, s később, majd 100 éves korában úgy hal meg, hogy tudott angolul. Érdemes volt? Vagy érdemes 20 éves korunkban elkezdeni akármit?
Igenis érdemes.
Valahogy csak el kell tölteni az időt. Pedig ez olyan jó lány volt. De megőrült, suttogta Viziné. Egészen megőrült, doktor úr.
Dehogy is őrült meg, csak férjhez megy. Tessék, hagyni, hadd menjen, majd kap másikat.
Ilyet, mint ez, soha.
Hát nem ilyet. Mondjuk, hogy nem ilyen jót, hanem valamivel rosszabbat.
Aki majd lopni fog nekem.
Hát majd lopni fog. Higgyel, nem is olyan jó az a nagyon jó cserégy. Legyen olyan, mint a többi. Jó is, meg rossz is.
Mint a maguk etelje?
Már bocsásson meg, doktor úr, de én ilyent nem tűrnék meg a házamban. Mindig csodálkoztam is önön. Hiszen én sem vagyok elragadtatva tőle. Még a pácienseimmel is gorombáskodik. Múltkor lehordott egy beteget, mert nem törölte le a lábát.
De hát mit tehetek? Mindegyiknek van valami hibája, és ez természetes.
Bele kell törődni. Az ő helyzetük sem rózsás. Annyit fáradnak, vesződnek, s a munkájuk olyan, hogy abban még örömük se telhet, mert mi egy készen van, már elmúlt. Nyomban fölfajják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk. Mi? Kérem.
Mi?
Hát, hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehetnek. Meg kell ezt érteni.
Hiszen értem, bóringatott Viziné, s könnyes pilláján az ápor után egy kis sugár tetszett föl.
Csak egyet nem értek.
Mondja, kedves doktor úr, miért olyan disznók?
Movister látta, hogy két malomban őrölnek, nem is folytatta, hanem ezt dünnyögte.
Persze, persze. Szóval, amint mondtam, 10-15 csöppet. Vizini utána pillantott, kimereszt a szemét. Elhatározta, hogy többé életében nem hívatja le ezt a vérszamarat. De az ura, aki kikísérte Movistert és visszajött, így szólt.
Igaza van a doktornak, teljesen igaza van. Nincs semmi bajod. Mit tartod mindig a hajadon a kezed?
Zavar talán?
Nagyon. Egész nap fő a fejem a hivatalomban, és mikor hazajövök, ilyesmivel traktálsz. Kis stílűség. Majd keresel egy másikat, és punktum. De értsd meg, nekem föltétlenül szükségem van rá. Túlzás. Te mindig túlzol. Deréklány, elismerem, de végre senkit se lehet kényszeríteni. El kell engedni. Márpedig ilyen semmi körülmények között nem engedem el. Mit csinálsz? Ha a fejed tetejére állsz, akkor is elmegy. Csak idegesítesz most, mikor legtöbb a dolgom. Különben is torkig vagyok ezzel a cserédüggyel. Hagyj egyszer is mindenkorra, az ördög vigyel, menjen már a fenébe, menjen a pokolba. Ne ordíts, te ne ordíts! Komédia. Vagy talán azt hiszed, hogy amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni? Nem! Kiabált az asszony, és föltérdelt az ágyban fehéren az ingében hadonászva. Nem! Amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni. Te nem vagy normális, rivalt rá Vizi, és csodálkozva nézte feleségét, aki maga is megijedve visszafeküdt. Te nem vagy normális. Te pedig durva vagy, goromba vagy, mint a pokróc, olyan goromba vagy, olyan komisz vagy. Egész életedben is olyan voltál hozzám, olyan durva, olyan komisz. Az asszony törölgette a lassan szivárgó könnyeit az ott heverő sok zsebkendővel, hol egyikkel, hol a másikkal. Vizi leült és piszkálta az orrát. Hallgatta, hogy szidja ő, türelmesen megadóan hallgatta, mint a férjek, akik csalják feleségüket, s olykor vezekelni kívánnak miatta. Aztán csöngött a telefon, az íróasztalához sietett, tenyerét a tölcsér köré formálva beszélt valakivel, igennel és nemmel, de nagyon halkan, vette a kabátját, elment az úrról. Viziné egyedül maradt a nagy lakásban. Még sírdogált kicsit, majd kifáradt, és mozdulatlanul bámult maga elé. Egyszerre az ágy előtt ott állt Anna. Csak azért jöttem, rebegte, hogy nem tetszik-e valamit parancsolni. Az asszony nem felelt. Mióta megtörtént a fölmondás, egyetlen szót se szólt hozzá. Annyira gyűlölte, hogy látni se bírta. Anna várt, tétovázva a gyűlölet légkörében, mert hidegen vette körül. Sajnálta a méltóságos asszonyt, hogy beteg, hogy annyit szenved, s ezt talán ő is okozta. Viziné fölsóhajtott. Érezte, hogy az ort hangulat valamit enyhült. A lány még mindig ott átsorgott, nem akart elmenni. Ekkor megigazította kispárnáját, s korholó, de békülékeny hangon így szólt hozzá. Na, megjött már az esze? A lány válasz helyett lehajtotta a fejét. Viziné nagy szünetekkel beszélt. Mert tudnom kell. Nekem elég volt ebből egyszer, többet nem akarok ilyen szcénát. Nem tartóztatom. Jogában van. Mehet. Itt hagyhat a tél közepén magamra. Senkit se lehet kényszeríteni. Ha nem tetszik, szépen elválunk. Ha pedig marad, akkor marad. Különben én nem értem magát. Mi baja volt itt? Bántották? Nem kapott eleget enni? Pénzre van szüksége. Béra ott van a takarékban, gyűlik. Miért nem szól? Akkor veheti ki, amikor kívánja. Majd vásárol rajta valamit, valami értékeset. Vagy emeljek, arról is lehet szó. Mit akar? Anna kicsit előre lépett. Viziné most elérkezettnek látta a pillanatot, hogy végképp levegye a lábáról. Most hallotta a szellem szavát, hogy csak keményen, keményen. Maga se tudja, hogy mit akar. Hisz ennek a szerencsétlennek, aki elvette az eszét. Ismerem ezt a fajtát. Fűt, fát igénynek, aztán ott hagyják. Annyit se keres, hogy el tudja tartani. Miből élnek? Hol laknak? Maga bemenne abba a piszkos kis lyukba megpenészedni? Ezek csak cselédet akarnak, ingyen cselédet, aki most rájuk. Még bért se fizetnek. Egy jó bolondot, nem feleséget. Aztán még a fiatal volna az a kéményseprőt, de már nem is fiatal. És özvegy, akkora lánya van, mint maga. Én ismerem azt a kis dögöt. Azt kikaparja maga szemét. Mostoha akar lenni. Láttam én már ezt. Sok cseréden férjez ment. Aztán jöttek, hogy az uruk veri, hogy részeges, hogy nincs munkája, hogy jaj, méltóságos asszony, kezét csókolom, ha én még egyszer visszakerülhetnék ide. Könyörögtek. De aki egyszer innen kiteszi a lábát, az nem kell. Mi lesz akkor magából? Hová megy?
A lány suttogott valamit mosolyogó. Vizsiné még egy szelíd támadást intézett. Ne tegye tönkre az életét. Ne tegye tönkre a fiatalságát. Azt a gyönyörű fiatalságát. Mert megbánja keservesen. Hallgasson arra, aki okosabb, aki tapasztaltabb. Nem mondom, ha valami érdemes volna, de ez. Majd akad valaki. Később, akkor férjhez adjuk. Én nem erőszakoskodom. Gondolja meg, még egyszer, de most utoljára. Majd holnap adja választ. Előbb jól gondolja meg. Anna végsimított a haját. Én már döntöttem. Szóval marad? Maradok. Vizsiné a nagy csata után párnájára hanyatlott. Nem tetszik valamit vacsorázni? Semmit, mondta. Vagy adjon egy kis befőttet. Már 2 nap óta egy falatot sem ettem. Anna oly fürgén és boldogan szolgálta ki, mint még soha.
Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 14. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Elekes Józsefnek a bankszolga fölvitte a valutaosztályba napi postáját, mely mindössze egy gyászjelentésből állott. Kinyitotta, és akkor úgy megdöbbent, hogy majdnem földrejtette a gyászjelentést. A gyászkeret közepén vastag betűkkel legjobb címborája nevét pillantotta meg, Patikárius János nevét. Jancsiról már hónapok óta nem hallott semmit. A bankból egy napon minden bejelentés és fölmondás nélkül eltűnt, törölték a hivatalnokok lajstromából, budai legénylakásán csak annyit tudtak, hogy elutazott valahova. Biziék szerint Bécsben tartózkodott, de se nekik, se másoknak nem ért. A gyászjelentés így szólt. Patikárius Ferenc és felesége, született Jámbor Terézia, a maguk és rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenték, hogy egyetlen fiuk, Patikárius János, 1920. február 16-án meghalt, minden komoly élet számára, s ezután csak a vidámságnak él. Miért is a vidám halott ezen a nem szokatlan úton hívja meg barátait a fönti napon este pont 24 órakor a Club des Parisienben tartó kedélyes pesgős ricsajra, hogy ott vele együtt minden gondot ünnepiesen eltemessenek, a jókedv kötelező, le a szomorúsággal, béke hamvaira. Elekes elképedve állt egy pénzszekrényhez támaszkodva, ide-oda forgatta a gyászjelentést, sokalta a tréfát. Ijedelmén halvány vigyorgás villant át. Még egyszer elolvasta, most már gyönyörködve a szöveg egyes merészebb, elemésebb stílus finomságaiban. Hát ezúttal csak ugyan becsapta a fickó. Jancsi aznap jött a bécsi gyorsal. A nyugati tó egyenesen a Dunaparti szállodába hajtatott, hol az első emeleten nyittatott magának szobát. Megfürdött, lement a szálloda éttermébe ebédelni. Ott egy asztalnál már várta a lakásügynök, akit sürgönyileg rendelt magához. Egy-kettőre lebonyolították az üzletet. Jancsi aláírt valami nyilatkozatot, mely szerint Márvány utcai lakását minden ingóságával egyetemben örökre átengedi. Ennek ellenében a pasi leszúrt egy csomó dollárt, melyet Jancsi könnyedén a mellény zsebébe gyűrt. A nagy és tündöklő Bécs után ez a kis és szegényes Pest olyan meghittnek tetszett, hogy szinte elérzékenyült. Andalító délután volt, friss és idilli. Olyan téli délután, mikor szinte szikrázik az életkedve. Ropogó hó takarta a várost. A Lánchidi kőoroszlánok homlokán is hó volt, mintha valami fehér kendővel kötötték volna be a fejüket. Korcsolyák csilingeltek a jégpályára siető nők kezében, szánok csenget csűztek. A fagy, a kemény, egészséges fagy kicsipte az arcokat. Benne a zserbóban égtek az üvegcsillárok, s a Váci utcán, a Koronaherceg utcán, a régies múlt századbeli belvárosi utcákon egymás után gyulladoztak a fények a kirakatok tükörvegjei mögött, melyekben most minden kívánatosabbnak, varázsosabbnak látszott, mint egyébkor. A cipők is, a könyvek is, az ásványvizes palaszkok is a mors sziklán egy reklámszögő kutacska mellett, aztán a birsalmasajt, a magyaródombok, a dióhalmok, az ízes, még nyírkos berberdatóják kúpjai is, akár távoli gyermekkori emlékek, a Mikulás ajándékai. Ebben a színpadi fényjátékban percről percre részt vett az ég. Most a Gellért-hegy mögött derengett almazölden. Most a Királyi vár palotánál pirult ki rózsaszínre. Most halvány szürkére hamvadt, és ekkor gyorsan megjelentek az apró, erősen villogó téli csillagok. Este felé Vizéknek egy hölgy látogatójuk érkezett. A cselét bevezette a szalomba, s ott foglalt helyet, míg Vizéné más ruhát nem öltött, hogy illendően fogadja. Ez a hölgy vidrabundáját fázósan maga köré vonva várta a házasszonyát. A beléptekor valami vékony madárhangon bemutatkozott neki, nyomban tegezni kezdte, mint a gentry asszonyok. Viziről beszélt, akit ismer a minisztériumból, a patikáriusokról, akikkel Egerben találkozott. Általában folyton kotyogott, és a lornyonnyán át erősen bámulta. Ő tartózkodóan viselkedett. Eleinte nem tudta kivenni szavaiból, hogy mit akar. Azt hitte, hogy azoknak a bizottságoknak a tagja, melyek ekkoriban mindenütt híveket toboroztak, pénzt gyűjtöttek társadalmi szervezkedésekre, különböző népjóléti célokra. Vizéné épp meg akarta kérni, hogy valami igazoló iratot mutasson, de más gondolt. Még egyszer rátekintett, hozzálépett, és a nő fejéről szó nélkül levette a kalapot. Fejét bozontos paróka borította, olyanféle színű, mint az ő haja, borostyán sárga. Te szerencsétlen, mondta Vizéné, mit csinálsz itt? Állarcos bálba megyek, Angéla néni, csókolom a kezed. Honnan jössz? Bécsből. Mondd, kérdezte a nagynényétől, míg végig sétált a szobában, bundáját kissé fölkapva. Ugye csinos nő lennék? Díszes figura vagy, mondhatom. Szegény apád azt se tudja, hogy mi van veled. És mivel foglalkozol ott? Üzleti ügyekkel. Láncolsz. A szénszakmában dolgozom. Kell nektek szén? Hány vagonnal küldjek? Bolond. És meddig maradsz itt? Csak egy napra jöttem. Holnap reggel már megyek is vissza. Különben hogy vagytok? Kornél bácsi? Nem hallottad? Államtitkár lesz. Gratulálok. Te, nem lehetne valamit csinálni az állammal? Ha Kornél bácsi Bécsbe jön, okvetlen keressen föl. Na, szervusz, Angéla néni, várnak a barátaim. Csak nem víz így ki az utcára? Autó vár lenn. Vigyázz magadra, Jancsikám, intette Vizéné, és írj annak a szegény apádnak. A Club de Parisienbe egy mellékajtón ment be. Maga a tulajdonos fogadta, ő már tudta, hogy egy bécsi szénszállítóval áll szemközt. Nagy hajlongások közepette tessékelte be a függönyös külön szobába, ahol rendelkezése szerint 10 személyre terítettek. Mindent rendben talált. Csak még azt hagyta meg, hogy az urakat irányítsák ide, s itt létét senkinek se árulják el. Felöltötte fekete sejemálorcát, és a táncterembe lépett. A lokál lángolt, dolgozott a jazz, de még csak néhány pár táncolt. Lassanként megérkeztek a maszkok. Pierrot a pierettjével, egy cigánylány egyedül, egy csizmás parasztlegény acélfokossal és árvalányhajjal, egy zöld hajú bolond meg egy piros hajú, s a szokásos rezesorrok, kínai bajuszok és ősszakállak, csörgősipkák és papírsüvegek. Legnagyobb feltűnést egy közismert, pocakos tőzsdebizományos keltette, aki vérvörös hóhér ruhában jelent meg, vérvörös csukjában, vérvörös állarcban, hatalmas pallossal.
Jancsi a sarokból legyezője mögül szemlélte az embergomoly egyre növekvő kavargását. Cimboráit kereste, a 9 meghívottat. Egyelőre csak Elekest fedezte föl, frakban, jelmez nélkül, valami szőke macskával. Valami ismeretlen férfi fölkérte. Párját a zűrzavarban elvesztette valahol a zenekar körül. Elekes épp ott ácsorgott, átkarolta és vitte tovább, erősen magához ölelve. Nézte az állarc két résén kivillanó szemét. Többször végig buktácsolta vele a termet, s langyos, kellemesen nyírkos kezével szorongatta a kezét. Mindez oly furcsa volt, hogy Jancsi utána maga is fölkért többeket. Váltokozva táncolt férfiakkal, nőkkel. De már alig várta a vacsorát, hogy fölolvathasson baráti körében, melyet oly sokáig nélkülözött. Éjfélkor, mikor az állarcok lehullottak, szétnézett. A maszkok alul idegen fejek bukkantak ki. Ő is levetette állarcát, parókáját, s kigombolva ruháját a külön szoba felé tartott. Az urak, akiket a pincérek már elhelyeztek itten, a gyászjelentést lobogtatva nagy gaudiummal fogadták az ünnepeltet, aki komolyan, majdnem szigorúan merett rájuk felemás öltözékében. Elekes össze-vissza csókolta őt. A többiek a szoknyáját emelgették, fogdosták a melleit. Mindössze 4 érkeztek. Azok, akikre föltétlenül számított, a bankosok nem jöttek el, ez lehangolta. Sietve átöltözködött, mint házigazda tűnt föl. Telefonáltatott hiányzó 5 barátjáért, de azt a választ kapta, hogy az urak nincsenek otthon. Sokáig vártak rájuk, aztán mégiscsak meg kellett kezdeni a vacsorát. Nagy evészet és ivászat volt. Erőleves fingzsában, balatoni fogas, pulykapecsenye kaliforniai szilvával, badacsonyi és rajnai. Jancsi az asztal főn ült, mellette baloldalt, a szíve felől Elekes, a szépen elválasztott hajával, a kreol bőrével, a monoklis szemével, annak mesélt, fejét szinte a mellére hajtva. Mint aki régen nem beszélt az anyanyelvén, különösen fecsegő lett. Amit hónapokig tartogatott magában, egyszerre kitálalta, eléjük öntötte. Rengeteg pénze volt, nem csak azok a dollárok, melyek a lakásügyből folytak be, hanem azon kívül még 200 dollár, osztrák bélyegzettek és bélyegzetlenek, magyar ficsek is. Elmondta, hogy 5 szobás lakásban lakik egy Dézi nevű lengyel táncosnővel, aki a szeretője, vele együtt csinálja az üzleteket is. Bizonyítékul elővette az Orfeum nő dedikált arcképét, s hozzáintézett német nyelvű leveleit. Ezeket kézről kézre adogatták. El kellett hinniük. Nem úgy folyt le ez a vacsora, ahogy képzelte. Még meg sem ették a farsangi fánkot, már idegenek jöttek. Galovics bemutatta egyik barátját, az leült és velük ivott. A párfénál 2 nő szemtelenkedett be konfettit dobott Jancsira. Ettől a szája olyan ízű lett, mint a fűrészpor. Asztalbontás után, amikor a főpincér végighordta a cigarettákat és szivarokat egy égő gyertyával, hogy a vendégek a lángjánál gyújthassanak rá, Elekes félrevonta Jancsit, aki természetesen rendelkezésére állt, 50 dollár erejéig. Töttösi és Indali szintén kapott valamit, erre elmentek táncolni. Elekesért is benézett a szőke macskája, egy kis pincevirág, akinek sárga púderes arcán átütköztek a szeplők. Jancsi egész egyedül volt, egész üres volt, nem maradt semmije. Undorodott ettől a bandától. Föltápászkodott a mosdóhoz, ment, meglocsolt a fejét, visszajövett pedig a folyosón a főpincértől a számlát kérte. A főpincér villámgyorsan számolt. Akkora összeg jött ki, hogy Jancsi nyomban kihozanodott. Figyelmeztette a főpincért, hogy ő nem részeg. Vita támadt, hogy mennyi pezsgő fogyott. A tulajdonos odahozatta az összes üres palaszkokat, magyarázta, hogy az urak külön asztaloknál is mulattak a hölgyekkel. A dollár átszámításnál is volt némi nézeteltérés, mire a Pesterloid esti lapjából az utolsó zürichi árfolyamokat szegezték ellenébe. Jancsi odadobta a pénzt. 17:45 ért a szállodába. Miután itt is fizetett, alig maradt pénze. Meghagyta a portásnak, hogy csomagját küldje ki a vonathoz, a 8 órás Bécsihez. Nem feküdt már le. A Dunaparton szellőztette fejét. Végig sétált az elhagyott Rákóczi úton. Egy lélek se járt itt. Mennyivel sötétebb volt Pest, mint Bécs. Megint csak elunta magát, valami kávéházat keresett, de a kávéházak még nem nyitottak. Lecsapott a Józsefvárosba, azokba a görbe, párhuzamos utcákba, melyeket mindig szeretett elnézegetni. Itt is döglődött már a forgalom, nem szólt a zene.
a sarki kávé mérésekben söpörtek. Az utcai nők, akik átfáztak az éjszakai munkától, állva itták teljes kávéjukat. Jancsi lefelé bandukolt egy ilyen utcán, mindig lejjebb és lejjebb, s fütyörészett, arcát az égre fordítva belefütyült az égbe. Valahol az utca közepe táján, ahol egy üres telek van évek óta beépítetlenül, azzal szemben, egy vityilló előtt, még áldogált egy nő. Már nem fiatal, túl a 40-en, oda támaszkodva a kapu félfához, vastag, szalonnás arcán valami állati unalommal. Kezei, melyek valaha uborkát savanyítottak, lógtak. Csak hogy ez a nő egészen meglepően kötényt viselt és tarka parasztkendőt a haján. Azok közül való volt, akik itt ezzel a népies viselettel nyugalmas otthonról, a boldogságról, meg a jó kis takaros gazdaasszonykáról való be nem teljesült álmukat akarják fölgyújtani hajnalban a gyárba iparkodó, faluról származó munkásoknak, és szombaton este a mulatozó mesterlegényeknek kibőtölt képzeletében. Nem ismerte volna megszólítani az elegáns fiatal urat, hiszen az ő törzs közönsége nem ilyenekből telt ki. Gondolta Jancsi, mikor már pár lépéssel elhaladt előtte. De furcsa lenne, gondolta még egyszer. De szörnyű lenne. Sem gyorsabban, sem lassabban nem ment ekkor, de a nő, aki a kapuban strázsált, kitalálta, hogy milyen gondolat futott át most az agyán, és már egész bátran a hátam mögé lopódzott valami megmagyarázhatatlan hangon így szólt. Tessék bejönni, nem bánja meg. Az udvar legmélyén valami félszer vagy fáskamra mellett lakott. Amikor fölcsavarta a lámpát, Jancsi egy díványt látott, egy törülközőt, egy párnát, s a falon Vilmos császár arcképét az összes érdemrendjeivel. Később, hogy virradt, és az ablakon bekomorlott a szürke februári reggel, ide-oda járkált, cigarettára gyűjtött. Az asztalon fölfedezett egy kopott, zöld bársonyba kötött, sárga részcifrás könyvet, melynek lapjai miért kinyitotta, széthullottak. A nő emlékkönyve volt. Olvasgatta. Már tel is teleírták jó kívánságokkal, a klasszikusokból merített, közkeletűvé vált életbölcsességekkel, olyan aranymondásokkal, melyek többnyire hasonlatokat idéznek, vagy jelképeket, az élet hajnalát és a reménység horgonyát. Úgy szólván az egész emlékkönyvet végigböngészte, azt a kis időt a vonatindulásig itt kellett agyonütni valahogy. Ki írt ezt? Mutatott egy oldalra. Egy barátné. Mikor? Már régen. Hát ezt egy ismerős gyöngyösről, de vendég is beszok néha írni. Írj be te is. Mit? Találj ki valamit. Tintát hozott egy bugykosban, tollat, valami rozsdás tollat. Jancsi ezt félrelökte, s kicsavarta új voltemennyét. Valamint tényleg törte a fejét. Hogy hívnak? Ilona. Jancsi erősen ráncolta a homlokát, még mindig gondolkozott, kezében a felemelt írásra kész aranytollal. Aztán írt, gömbölyű, rajzos betűkkel, oly gondosan, mint egy szép írási írkába. Ezt írtam. Zöld erdőben járkáltam, kisibolyát találtam. Kisibolya azt mondta, legyen boldog Iluska. Nevét is odaírta alája, a teljes nevét, s azt is, nem tudni miért, egy fölkiáltó jellel, mint a verset, aláhúzva, így. Patikárius János. Megszárította a nedves írást a lámpa üveghengere fölött, az emlékkönyvet átnyújtotta a nőnek, aki megköszönte. De gyönyörűen is, mondta. Te biztosan valami hivatalnok lehetsz, vagy jogász. Jancsi épp elérte a vonatját.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 15. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.